Sok szeretettel köszönünk mindenkit, ismét Android Portál Podcast, és ketten ülünk a stúdióba, de nem a szokásos felállásban, mert István még valahol útközben, de nem biztos, hogy megérkezik. Jövő hétre reméljük, hogy biztos, de ezt a hetet ezt valószínűleg kihagyja, de ha nem, akkor majd úgyis bejelentkezik és meghalljátok. Viszont itt ül velem szembe Barca Márton, vagy Marci, akivel már egyébként találkozhattatok az adásban, amikor egy Oppo című adást tartottunk, akkor nem személyesen, hanem akkor egyenesen Kínából jelentkezett. Hogy kerülsz most ide személyesen?
Repülő hozott. Egyébként pedig visszaköltöztünk Magyarországra barátnőmmel, pontosabban, hogy ő nem Magyarországon, vagy Lengyelországban van, de Európába visszaköltöztünk. Úgyhogy most személyesen vagyok.
Úgyhogy én már tudom, de akkor áruljuk el mindenkinek, hogy az Oppo-nál a pályafutásod ez ezernél véget ért, vagy szünetelteted a dolgot.
Így van, felmondtam, úgy döntöttünk, hogy sok volt, szép volt, jó volt Kínában, de most valami közelebbit keresnénk.
Ha valaki odafigyelt, és ugye most visszahallgatta gyorsan még az adás előtt az Oppo adást, ott még akkor azért Kínáról olyan szép és jó dolgokat mondtál. Hogy lehet, hogy mégis most arra eleged lett belőle, pedig alig telt el egy 20 pár adásadót.
én még most is szépeket mondanék Kínáról. Igazából az történik itt, hogy...
De távolság megszépíti Kínát?
Egyébként én szerintem körülbelül így működik, de én inkább úgy mondanám, hogy nálam egy ilyen jó-jó effektus látható. Tehát mindig, amikor ott vagyok, akkor visszajövök, amikor itt vagyok, akkor meg visszamegyek. Tehát szerintem előbb-utóbb úgyis majd kiukadok megint ott, de úgy éreztem, hogy most már több, mint ezt, azt hiszem egy másfél évet voltam kint egy húzamban. Tehát akkor most megint kicsit volt egy honvágy az egészben.
És mi Kínába az, ami miatt visszamennél, és mi az, ami miatt eljöttél? Ha mindegyikre egy-egy mondatban válaszolhatsz.
Ahogy miért vágyódik, legalábbis én miért vágyódom Kínába? Intenzitás. Tehát minden étel, ízek, szagok, élet, sebesség, munka, karrier, minden intenzívebb, gyorsabb, nagyobb, színesebb, szagosabb, csípősebb, mindenebb. Tehát ez egy elképesztő, számomra nagyon vonzó.
Tehát hazajöttél az unalomba akkor.
Hát ilyen szempontból igen, viszont szellemileg szerintem felüldülés távol lenni tőle. Tehát olyan szempontból, hogy emberekkel beszélni, találkozni. Tehát nagyon zárkózottak, és a kis saját környezetüket leszámítva igazából semmiről sem beszélnek, vagy ha gondolkoznak, akkor velem nem osztják meg. Tehát nagyon nehéz valódi barátságokat felépíteni, amik túlmutatnak azon, hogy mit tegyünk, hova menjünk, mit nézzünk meg a moziban, stb.
És mennyire befogadó a kínai társadalom? Ugye ez most főleg aktuális kérdés, most itt ugye ez a népszavazás meg egyéb dolgok, nem szeretnék azért ebbe a bevándorló kérdésbe és politikai dolgokba elmélyülni, de érdekel az, hogy ugye nálunk most propaganda szinten legalábbis megy ez a bevándorlók és egyebek történet. Kínában ugye viszonylag könnyen azonosítható, hogy te nem kínai születésű vagy. Ilyenkor hogy néznek rá, tehát mint UFO-ra, vagy már teljesen bevett, hogy ott vannak ezek az egyébként kerekszemű emberek?
Hát sose szűnt meg UFO-nak lenne Kínában. Tehát ezt egy amerikai ismerősöm mondta, hogyha egy kínai elég sokáig él Amerikában, akkor kínai-amerikaiként fogják titulálni, és része lesz a társadalomnak, és amerikai lesz gyakorlatilag. Ez Kínában fordítva nem így működik. Tehát szerintem sose lesz el igazából része a valódi része a társadalomnak, úgyhogy hogy téged többnek fognak föl, mint egy külföldi. Állampolgárságot úgyse fogsz kapni, tehát ez körülbelül lehetetlen. Nem is feltétlenül szeretnék, de csak úgy így gondolat kedvéért. Viszont olyan szempontból, főleg, hogy az ember beszél kínaiul, akkor egyébként gond nélkül bárkivel ilyen haver szintre nagyon gyorsan el lehet jutni.
De ez akkor, ahogy mondtad, tehát ez a nagyjából olyan szintű haverság, mint angolban, amikor fölteszik a kérdést, hogy how are you, és nem vár senki választ, ugye a dologra.
Nem, tehát én nekem így a haverból tényleg sok haverom volt, barátból azért jóval kevesebb.
De a haver az, hogy elmentek együtt ristenni, vagy?
Tehát, hogy... Hát elmegyünk együtt kajálni, elmegyünk, ugye ott kint karaokézik az ember minden, mindig, tehát akkor karaokézunk.
Azt tudtam volna, akkor zenét is teszek fel.
Tehát ilyeneket, tehát elmi az ember, vannak programjai, ez őket egyébként kielégíti, tehát nekik ez már baráti szint is lehetne.
Aha.
Csak nem tudom, valahogy én éreztem, meg barátnőm is, meg egy-ketten, akik kint voltunk, mi éreztük, úgyhogy azért...
És így, hogy ugye te külföldinek vagy titulálva, ugye az Oppónál ott voltál és ott dolgoztál, van esély Kínába karriert csinálni külföldiként, vagy te csak egy bizonyos szintig juthatsz úgy is, és innentől kezdve, amíg a kínai népköztársaság azt nem mondja, addig nem mehetsz följebb. Meddig, mekkora hatása van egyébként ennek az innen nézve ugye egy erőteljes kommunista vezető irányított a társadalomnak, vagy a te cél az ez alul teljesen kihúzza magát?
Hát ennek több rétege van. Először is Kína, főleg Shenzhen egyébként, ahol én voltam, karrier szempontjából, főleg egy kezdő karrier szempontjából szerintem körülbelül jelenleg talán a Silicon Valley-et leszámítva a világ legjobb helye. Tehát elképesztő hiány van olyan emberekből, tehát nem azért, mert nincsenek emberek, hanem egyszerűen, mert annyi cég van, ami szeretne ilyesmit csinálni, aki értelmes, beszél nyelveket, tud különböző kultúrák között mozogni, ért valamihez, tehát van egy valamilyen szakterülete, legyen az marketing, sales, szoftver, bármi, és ezt képes egy üzleti környezetben hasznossá tenni. Tehát ilyen szempontból gyakorlatilag mindig van munka, nagyon jó cégeknél, nagyon jó pénzért, nagyon gyorsan, nagyon intenzíven, és óriási lehetőségek vannak, tehát nálunk is, ami...
Menjünk bele ebbe, nem a te pénztárcadba akarok turkálni, csak hogy tehát legyen úgy mindenkinek egy kicsit ilyen összehasonlítási alapja, azt mondod, hogy nagyon jó pénzért, ez mit ilyen forintba kifejezve? Tehát, hogy így most egy ilyen plusz-minusz, nem tudom, 50-100 ezer forintos nagyságrendben, ez mit jelent a nagyon jó pénz?
Hát el tudom mondani azt, hogy mondjuk a legegyszerűbb munka Shenzhenben egy angol tanári állás. Mindig végtelen mennyiségű angol tanárt keresnek.
De ezt kell tudni kínaiul, nem?
Tehát... Nem, ezt csomóan csinálják, ugye nem tudnak kínaiul. Nyilván ideális, nekem például a barátnőmnek a húga, ő nem tudott kínaiul, de ő is angol tanár volt. Hát még úgy is, hogy az ember nem beszél igazából jól angolul, úgy is lehet angoltanárnak lenni, hogyha elég fehérek csak vagyunk.
Tehát ennyi rád néz, egy fehérről biztos tudsz angolul.
De tényleg ennyi. Jó, mondjuk azért tehát nem, ugye mivel nagyon sok tanár óvodai szinten, vagy akár, tehát még annál is alacsonyabb szinten tanít angolul, ezért nem az a fontos, hogy nem tudom milyen hű, de nyelvtanulnak helyesen beszéljük, hanem az, hogy animáljuk a gyerekeket, tehát, hogy játszani tanítsuk, énekeltessük.
Tehát tulajdonképpen gyermekmegőrző babysitter.
Igen, és akkor ez például ilyen munkából körülbelül végtelen van, és akkor ezért lehet keresni simán 1 millió forintot havonta.
És az élet az mennyibe került? Tehát, hogy...
Drágább a bérlet, mint itt, körülbelül másfélszerese a lakásbérlet, másfél-kétszerese, viszont az összes többi az körülbelül ugyanannyi.
Aha.
Tehát
elég
ebből
jól,
bőven.
Elég jól el lehet.
Egy átlag kínai nem keres ennyit. Tehát ez nem arra szól, hogy átlag kínai, de egyébként Shenzhenben...
De egy átlag kínairól nem hiszik el, hogy fehér és tud angolul.
Így van. De még hogyha amerikai, kínai lennél, akkor se adnának ennyit, mert nem lennél elég fehér.
Aha.
Tehát eléggé...
Tehát akkor sápatarcúak irány Kína. És...
tartják magukat ehhez a standardhoz.
Aha. És mondjuk egy tech cégnél, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy kint egy tech cégnél nem angoltanárként, hanem tényleg valami állásba helyezkedik, akkor mekkora a körülbelüli fizetés?
Nagyon változó.
Világos, tehát megint csak igen, azt mondom, hogy ha egy ilyen tólig dolgot tudunk mondani, csak mert mindig én ezeket nagyon szeretem, amikor valaki elmondja, hogy elképesztő versenyképes, szuper fizetés. Legyen némi fogalma az emberek, meg ugye mindig ugye a realitások talaján állva, hogy akkor azt jelenti, hogy ha az ember bér egy lakást, meg egyebeket, ugye kiadásai vannak, akkor mi marad a pénztárcába, ez mindig úgy, ilyen szempontból izgalmas.
Szerintem külföldiként mondjuk úgy, hogy az ember mondjuk végzette egy egyetemet, mondjuk egy alap vagy mesterképzést, kimegy első állásként, mondjuk ez legyen ez a feltételezésünk. Szerintem 4-500 ezer forintnál kezdődik talán, hogyha az ember nem hagyja magát átverni.
Aha.
Lehet, hogy valahol adnak érte kevesebbet, de ennyiért kell tudni állást kapni.
Akkor megéri angolt tanulni, igen. Tanítani.
És akkor ez megy föl egészen ennek a 2-3-szorosára.
Aha.
Tehát én így mondanám, attól függően, hogy milyen cégek vannak. Tehát tipikusan a nagyobb cégek, szerintem a legtöbb helyen így van, a nagyobb cégek jobban fizetnek, a kisebb cégek megpróbálnak ügyeskedni, viszont ugye a kisebb cégeknél nagyobb a játszástér, mert ott, ha éppen nagyon kell nekik ember, akkor akár hajlandók nagyon sokat is fizetni.
Aha.
Tehát nagyjából ebben a...
És egyébként hogy működik? Tehát, hogyha most valaki hirtelen kedvet kapott, nem angoltanárnak kimenni, hanem mondjuk azt mondja, hogy ő most ki akar menni, és Shenzhenbe el akar kezdeni valamit, egy dolgot dolgozni, akkor hol keres? Tehát mi a Kínába való munkavállalás? Gondolom nem a profession.hu-n fogok állást állni Kínába. Hol nézel?
Én az a baj, hogy én magam soha nem néztem. Tehát,
ezt tudom.
Én ugye nagykövetként mentem már ki, úgyhogy már megvolt nekem kint a kapcsolatom. Viszont abból, amit én látok, ugye a kínai cégek nagyon óckodnak attól, hogy külföldről vegyenek fel embert, mert nekik nagyon nagy munka. Tehát meg kell szerelni az embernek a vízumot. Kétszer oda-vissza kell reptetni, mert úgy működik, hogy oda ki kell menni az embernek turista vízumon, meg kell csinálni az orvosi, mert nem tudom milyen vizsgálatot, utána visszamenni a saját országába, és a saját országból egy munkavállalói vízummal újra kimenni, és akkor tehát ez eltart hónapokig, meg papírozás, meg csomó pénz, meg sok ember útközben eldönti, hogy mégsem jó neki ez a Kína, stb. Tehát, hogyha én mondjuk fejembe venném, hogy feltétlenül Shenzhenbe akarok feltétlenül ezeknél a cégeknél dolgozni, ugye Shenzhenben van körülbelül minden kínai elektronikai cég, a DJI-tól a összes telefon és számítógépgyártóig, akkor én azt járnám, hogy őszintén szóval kimennék, és összehaverkodnék mindenkivel, és onnantól kezdve már gyakorlatilag nyert ügye van az embernek. Tehát eléggé kicsi ez a kör, aki kint van, külföldiként.
Kicsi ez a kör, ez nagyobb, ez a 2-3-5 millió emberről beszélünk.
Úgy értem, hogy külföldiek, akik kint dolgoznak ilyesmi cégeknél. Kicsi a kör, mindegyik cégben mindig keresnek embert, és hogyha az ember meglépi azt, hogy már kint van, akkor igazából a munkaadóknak nincsen meg ez a fejfájása, hogy hogyan hozzuk ide ezt az embert.
Tehát akkor annyi, most már csak egy kocsma nevet mondja, hogy hova kell menni Shenzhenbe, ahol össze lehet haverkodni megfelelő emberekkel, és aki úgy érzi, akkor oda lehet, és ha láttok fehérbőrű embert, hívjátok meg egy sörre, és akkor onnantól kezdve nyert ügyetek van.
Igazából bármelyik kocsmába. Tehát kevesen járnak kocsmába Kínában kínaiak, tehát jó eséllyel bármelyik kocsmába betérünk, sok külföldi lesz.
És mondhatok ezbe, kész.
Csak ismerkedni kell.
Jó, na hát akkor látjátok, akkor Kínában viszonylag egyszerű munkát találni.
És a másik, amit még kérdezett, hogy mennyire lehet fölmenni.
Igen.
Karrier létrán. Hát ez is kettő, ez is több rétű. Egyértelműen érződött számomra az, hogy legalábbis azokban a cégekben, amiben én beláttam, volt egy felső korlát, ami fölött gyakorlatilag, még ha akarnák, se nagyon tudná följebb menni, kivéve ha mondjuk például elképesztő jól beszélni a kínaiul. Mert egyszerűen például nálunk a felső vezetés nem beszélt angolul. Tehát, hogyha te ott lennél köztük, és nem beszélnél kínaiul, akkor nem tudnál velük kommunikálni. Tehát egy bizonyos szint fölött, és ez nagyon sok cégnél úgy van, hogy mondjuk a fiatal alkalmazottak, akik az alsóbb szinteken vannak, azokkal még el vagy, de följebb már csak ezért sem. Meg ugye nyilván ott van az is, hogy azért mindenki a saját embereit szereti a saját helyére bepakolni. Egyébként elmesélésből úgy hallottam, hogy ez sokkal kevésbé igaz kínai cégeknél, mint mondjuk koreai vagy japán cégeknél.
Koreai és japán cégeknél ott készült esélyed
nincsen. Azt hallottam, hogy ilyen line manager oldalon is már küldik otthonról az embereket
igen.
A magyar PR-osnak, vagy nem tudom micsoda. Tehát annál azért egy lépéssel nyitottabbak, de azért uh-huh. meg kell küzdeni.
És mennyire van a politikának befolyása a techiparra? Tehát, hogy ugye kínai nagyfal, meg uh-huh. nagy internetfal, meg és itt tovább, tehát ezt tudjuk, ez ugye a múltkori adásban izgalmas volt, hogy tudunk egyáltalán kapcsolatra lépni. Tehát, hogy ezen felül van-e bármi olyan, hogy azt mondja kínai népköztársaság, hogy már pedig most itt tök jól csináljátok, de azért kell propaganda és mit tudom én, és egyéb dolog, uh-huh. vagy teljesen békén vannak hagyva ezek a cégek?
Mindegyik cégnek, ami komolyabban csinál akármit, van pártkapcsolata. Tehát uh-huh. ez nem is kérdés. Tehát nagyon gyakran van az, hogy a cég vezetők, pártagok,
aha.
pont, és kész, ennyi volt. Tipikusan bármilyen, főleg olyan cég, akik például mondjuk gyártanak, ahhoz, hogy gyárat lehessen alapítani, ott a helyi önkormányzatokkal, meg mindenkivel egyértelműen jobba kell lenni, különben földet csak kap az ember vagy. Uh-huh. Tehát ez nem is kérdés. Ettől függetlenül nem érzem azt, legalábbis az olyan szinten, amiben én beleláttam, hogy a mindennapi tevékenységének, a tevékenységben a cégeknek meghatározó lenne az, hogy valaki ott ülne a válladon uh-huh. és mondaná, hogy akkor erre vagy arra kell menned. Azért ez mondjuk főként hardware részből lehet igaz, mert például a szoftver részből egyértelmű, hogy bármilyen szolgáltatásod van, gyakorlatilag körülbelül kötelező a kormánynak valamilyen backdoort beleépíteni a te adataidhoz. Tehát nem is kérdés, hogy például ugye kint a WeChat a legnagyobb uh-huh. ilyen chat, meg kommunikációs platform, minden olvas a kormány, bármilyen social media, vagy akármicsoda történik, a kormány meg kiadja körülbelül utasításként, hogy milyen szavakat kell blokkolni, milyen posztokat kell eltávolítani, stb. A legkeményebb része ennek még az, hogy van egy ilyen úgynevezett social credit, ezt közösségi kredit, minek
mindegy.
És az a lényege, erről cikkeztek egy-két éve, és itt nyugaton sok újság erről nagyon sokat írt. Kínában nem értették, hogy miért pánikol mindenki. Arról szól gyakorlatilag, hogy az állam mindegyik emberről, hogyha jól emlékszem, mindegyik emberről készít egy hitelmutatót, uh-huh. de nem az alapján, hogy milyen pénztárcája van és mennyi pénz van a bankjában, hanem az alapján, hogy mennyire jó állampolgár. Tehát, hogyha olyanokról posztolsz, hogy nem tudom, keresed a bajt, vagy mondjuk például a hongkongi demokrácia protestálások mellett ott posztolsz, hogy te is kim voltál, akkor az mínusz pont.
Nem vagy túl hiteles az állam szemében.
Ha olyan könyveket vásárolsz, vagy árulsz, amiket nem kellene, az mínusz pont. Ha mondjuk baba pelenkákat veszel, akkor az plusz pont, mert valószínűleg nem szeretnéd, hogy a friss családod bajba kerüljön, stb. És akkor ez össze van kötve a te mindenfajta online vásárlásoddal, tehát figyelik, hogy mit vásárolsz, figyelik, hogy mit posztolsz social médián, gyakorlatilag minden. Tehát azért ilyen szempontból mindig ott van mögötted valahol a kormány, de egyébként megcsinálják úgy, hogy való életben nehezen veszed észre, hogy
aha.
ez zavarna.
És ezt akartam rögtön kérdezni, hogy ez az átlag állampolgár számára, nem tudom, hogy mennyire találkoztál átlag állampolgárral, az ő számukra ez tudatos, vagy zavarja
nem őket
ez a dolog? Vagy ez... Ennyi.
Ez az egész...
Ebbe születtek, ez van.
Ez az egész magánélet, és hogy ő neki van olyan információja, amit nem szeretne, hogy valaki más lásson, és szerintem egy teljesen tőlük távol álló gondolat. Uh-huh. Tehát...
Ez kész, ez a nyugati ember hülyesége.
Ez őket nem zavarja.
Aha.
Tehát, hogyha elmondod neki, hogy a kormány azt mondja, hogy ezért cserébe mondjuk ő meg tudja figyelni a bűnözőket, meg tudja figyelni azokat, akik mondjuk terroristák akarnak lenni, vagy bármilyen nem tudom micsodát akarnának, rosszat akarnának tenni az állampolgárok meg az állam ellen, akkor ez egy teljesen rendben levő.
Okay. Hát ezt Európában, az európai gondolkodáson nehéz lenne átvinni.
Így van. Hát figyelj, nézőpont kérdése, ugye. Én azért szintén a mi nézőpontunkat támogatom, de őket nem zavarja.
Kínában biztonságban érzed magad?
Soha nem voltam még jobban biztonságban szerintem, mint Kínában. Ez volt az egyik megdöbbentő dolog számomra, hogy először is elképesztő sok a rendőr.
Aha.
Minden komolyabb sarkon, vagy nem tudom, hol valahol rendőr van. Másodszor pedig elképesztő kevés szerintem, a legalábbis az, amit én érzek, az erőszakos bűncselekmények száma.
Aha.
Tehát nekem erre van egy elméletem, nem tudom, hogy ez mennyire...
Na.
mennyire... illik podcastba, de szerintem nagyon alacsony lehet a tesztoszteron szintje a kínaiaknak, és
ez mégis az előző hét kicsit át, itt ugye, amikor Meskó Bercivel itt orvos dolgokról beszéltünk, abszolút kezdünk itt áthallani, igen.
Ez tényleg az én fejemből pattan ki, tehát ne vegye senki se komolyan, de szerintem nagyon alacsony a tesztoszteron szintjük, ettől ugye kevésbé nagyok, szőrösek, izmosak, meg stb., és ebből kifolyólag kevésbé agresszívak. Tehát így a tesztoszteronnal, uh-huh. ha jól értelmezem, az is vele jár, hogy erőszakosabbak vagyunk.
Uh-huh. Hát ebben most nem fogok tudni se ellent mondani, se megerősíteni a dolgot. Biztosan van ennek ilyen biológiai hatása. És ami még, és aztán utána kicsit áttérünk majd a inkább tehjebb témákra. Ugye volt Kínában ez a születésszabályozás nevű történet, és ugye amitől aztán mindenki megijedt, az ugye az volt, hogy minden kínai így a fiú gyereket akart, tehát hogy felnő egy olyan társadalom, ahol ugye tulajdonképpen minden gyerek fiú, mi fog történni, tehát hogy erre ebből látsz-e bármit, vagy láttál-e bármit, hogy felnövekvőben van egy olyan generáció, ahol tulajdonképpen a kortársak azok mind fiúk, ez ugye szülhet, amit azt mondtad, és akkor itt kapcsolódunk ez a tesztoszteron dolgokhoz, vagy nem tesztoszteron, de hát alapvetően, hogyha csak fiúk vannak egymás között, akkor ott vagy bunyó, vagy egy másfajta szeretet alakul ki közöttük, de mindenképpen ugye valami módon torzul az a társadalom, ami egyébként ugye a vegyes nemből adódik.
Szerintem a bunyó alapvetően nem egy kínai tipikus probléma megoldó
eszköz. De egyébként mindenki karatézik és judózik, nem, mindenki gondol.
Képzeld, hogy én 6 évig kungfúztam, mielőtt kimentem volna először Kínába, és kint nem találtam egy helyet, ahol tudtam volna kungfúzni normálisan. Úgyhogy ez egy kihalóban lepő dolog Kínában.
Tehát de azért nyugtas, hogy rizst még esznek. Jó, oké, akkor azért alapvetően sok minden, azért vannak dolgok, amik állandóak.
Igen.
No, eljött az Oppótól, és itt előtted egy Windows-os telefon van.
Igen.
Hogy jutottál oda, hogy alapvetően az Oppó megutáltatta veled az Androidot, vagy?
Még részben azt is mondhatnám, hogy igen. Tehát nem utáltam meg egyáltalán az Androidot, ennek egy cifra története van, gyakorlatilag ugye van egy YouTube csatornám, és már régóta akartam csinálni egy videót.
Microsoftot, mint szponzor.
Régóta akartam csinálni egy videót erről a Windows 10 mobilról, mert érdekelt, hogy tényleg van-e mögötte valami, mögött az egész One Core, Continuum, mindenfajta dolog mögött, és pont kint jártam Hongkongba, fél áram volt a telefon, mert ugye senki se veszi. És akkor gondoltam...
Ez egy jó reklám, igen.
Hát nem fizettek, úgyhogy nem kapnak semmit. Tehát fél áram volt, gondoltam, hát itt az ideje annak, hogy teszteljem a telefont, és elkezdtem csinálni a teszteket, csináltam is több videót róla, és igazából arra jöttem rá, hogy Én eléggé ilyen hardcore androidos voltam jó sokáig, és ez volt a hobbim, tehát ezt bütyköltem, meg rútoltam, meg romokat flasheltem mindenhova, és rájöttem arra, hogy igazából ez vált a munkám már is kint Kínában, és körülbelül 3 évig mind hobbi szinten, mind munkaszinten ezt csináltam, és ugye, mint community manager voltam kint az Oppo-nál, de gyakorlatilag az összes embernek, aki az Oppo-val foglalkozott, az összes minden custom romos akármicsodáját elolvastam, és végignéztem, és segítgettem, és így nem tudom, kicsit belefáradtam ebbe az egészbe. Tehát, hogy annyit foglalkoztam ezzel, meg annyira...
Tehát akkor az, hogy Windows-t használsz, az én is szabadságom vagy?
Most igen, most egy kicsit szünetelek. De majd...
Hány Oppo telefon van most nálad otthon?
Már csak egy.
Na.
Viszont...
És ez még mindig a Find 7, vagy?
Most vagy? Már csak az R5 van. Egy Find 7A van apukámnál, egy Find 7 van az egyik nagyon jó barátomnál. Az N3-at odaadtam a barátnőm húgának.
Aki angol tanít Kínában.
Aki angol tanít Kínában.
Igen, összehettük.
Az erőt az megmaradt.
Aki lerajzolja Marti családfáját az Oppo telefonokkal együtt, az jutalomban részesül.
Bónuszpont.
A poszt alatt lehet beküldeni majd, és akkor oda le lehet írni. Akkor azért kibenekítettél egy sok telefont Kínában?
Igen. Nem hagytam ott őket.
És alapvetően... most jelenleg, tehát hogyha telefont kellene választanod, és ugye mint tudjuk, az Oppo nem az olcsó kategóriába mozog, akkor milyen telefont vennél magadnak, ha most bármi pénzt áldozhatnál rá? Most a jelenleg irányadban mi lenne az?
Én nem szeretem a klasszikus választásokat. Tehát ugye, hogyha ha azt a telefont kellene megvennem, ami szerintem így objektívan körülbelül a legjobb, akkor vennék szerintem egy S7-et. Vagy egy Note 7-et, ha már nem robban föl.
Ez most már...
Most már előbb-utóbb bejutunk odáig is. De nem tudom, vagy mindig úgy érzem, hogy nem érzem jól magam, hogy ugyanazon van, mint mindenki másnak, úgyhogy valószínűleg vagy egy HTC 10-est vennék, vagy...
Ez mégis senkinek nincs.
és még azért nem vettem, mert anyukám szeretne új telefont, és ő neki mondtam, hogy vegyen HTC-t, mert neki HTC-je van, meg tetszik neki, meg minden. Aha. Csak annyira nehéz megvenni, nincs semmelyik szolgáltatónál, nincs... Már lassan nekem kell utána futnom, hogy megkapassam.
De igen, ez pont, amikor az IFA-ról beszéltünk, akkor ugye fölmerült, hogy a HTC az egyetlen olyan kvázi nagy cég, aki nem volt jelen saját standdal.
Azért, ugye
Vive volt, ami ugye előfordult itt ott. Hát ez egy érdekes kérdés, hogy mi lesz a HTC-vel. És melyik kínai cég az, akire most így azt mondanád, így látva a piacot, hogy a következő nagy durranás? Tehát ugye volt a Xiaomi betört, és mindent ugye zúzott egy darabig, haladt előre, ez a nagy növekedés, ez most azért úgy tűnik, hogy megtorpanni látszik. A Huawei most ugye jelenleg, hogyha a top listát nézzük, akkor ott van ugye a Samsung és az Apple mögött ugye az eladásokban. Mit gondolsz, hogy te mit prognosztizálsz, hogy ez hogy fog haladni? Előtűnik egyszer csak egy újabb OnePlus valahonnan, vagy a OnePlus eltűnik? Tehát hogy látod ez a kínai cégeknek a mozgását a jövőben? Aztán nyugodtan, hogy valamit számon kérünk, te semmi gond.
Szerintem az egyik érdekes gondolat ebben nekem a OnePlus volt. Tehát a OnePlusra mi, mint tech őrültek, úgy gondolunk, hogy ők egy baromi sikeres cég, de hogyha a nagy számokat nézzük, akkor gyakorlatilag sehol sincsenek semmelyik nagy márkához képest sem. Tehát számunkra ugye egy elképesztő jó csomagot raktak össze, de gyakorlatilag még csak hozzánk jutottak el. Tehát ugye most... nem tudom, hogy olvasták-e a hallgatók, meg te is, hogy most van azt hiszem másodjára az, hogy Angliában az O2 fogja árulni a telefonjaikat. Tehát egy kicsit kezdenek túllépni ezen a csak online, csak direkt, csak a fanoknak adunk el üzleti modellen, de szerintem ők azért még nagyon távol állnak attól, hogy tehát tényleg a nagy ligában játszanának. Tehát a Xiaomi szerintem egy nagyon nehéz helyzetben van most, erről csináltam egyébként egy videót is. Tehát ő nekik egyértelműen lefele menőben vannak az eladásaik, már több mint egy éve, és gyakorlatilag, gyakorlatilag zuhanás van. Úgyhogy ők, ha nem sikerül valamit megfordítani, akkor
kézbe zárták vége.
Nem hiszem, hogy kézbe zárták vége, de meg fogják sínyleni ezt az egy-két évet, ez biztos. És gyakorlatilag jelenleg a leggyorsabban növekedő cég, ezt most nem csak azért, mert én engem onnan szalajtottak el, de a leggyorsabban növekvő cég, és egyébként Kínában már az első helyre felverekedte magát, ez az Oppo.
Igen, ezt pont nem is olyan régen volt egy statisztika, amit itt is az adásban megemlítettük, hogy valami elképesztő 140%-kal növelt az adásait, hogy valami nem stemmet, tehát hogy olyan szám volt, ami ilyen úgy fölkeltett az embernek a figyelmét, igen. És a globális eladásoknál is rajta van az első 10-ben most. Nem
hát
tudok
a negyedik. Úgyhogy, és ugye azért ebbe két dolog az, ami érdekes. Először is az, hogy eddig az összes kínai cégnek ott lehetett látni, hogy sikeres lesz-e vagy sem, hogy Kínában sikeres tudott-e lenni vagy sem. Mert akkor a piac az önmagában, hogy az gyakorlatilag eldönti a sikerét vagy sem. És azáltal, hogy egyébként gyakorlatilag az Oppo nem csak eladások szempontjából sikeres, hanem felépített egy olyan bizniszmodellt, amit most elkezdett mindenki más is másolni. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen felső-közép kategóriás telefont rakott ki, többé-kevésbé érdekes specifikációkkal, egy-kettő ilyen key selling point-tal, mint a gyors töltés és a selfie kamerák, stb. És ezt halálra marketingezte, tehát tényleg konkrétan az összes celebet, aki létezik Kínában, megvásárolta, mindenki azzal szelfizett, minden tévében az volt, ez nekik elképesztően jól ment, és ez jött válaszul arra, amit a Xiaomi csinált korábban, hogy ugye ez az online sales, direkt eladás, stb. És úgy tűnik, hogy halálra verte ezzel a Xiaomit, mert pont az Oppo és a hozzá hasonló cégek vitték el ezt az egész Xiaomi lendületet egy másik irányba. Uh-huh. Tehát most Kínában az történik, hogy úgy tűnik, hogy az Oppo nyerte meg ezt a legutóbbi versenyt, és ezt az üzleti modellt kezdte el mindenki másolni, beleértve a Huawei-t, ők is elkezdtek ezt az óriási ilyen brand ambassador őrületet, ugye ha csak azt nézzük, akkor ez a Scarlett Johanssonos dolog is, igen. Kicsit ennek a utószele, mert ez egyébként ahhoz képest, hogy Kínában mi megy, ez egy ilyen, ilyen körülbelül semmi. És még a Xiaomi is elkezdte, tehát azt képzeld el, hogy még a Xiaomi is Kínában átállt arra, hogy már ő neki is ilyen celeb szponzorai vannak, és ezzel reklámozza a telefonjait. Tehát ez biztos, hogy ez egy olyan vonal, amit szerintem az utóbbi, vagy az elkövetkező egy-két évben szerintem meghatározó lesz.
De ebből akkor ugye alapvetően, hogyha levonjuk az egyszerű következtetést, akkor az, ami eddig volt, hogy ezek a feltörekvő, vagy már egészen ismert kínai márkák olcsón adták a telefont, és tulajdonképpen az árcédula volt, ami eladta a telefont, ennek mostantól kezdve vége, mert hogy alapvetően ugye az Oppo azért messze nem tartozik az olcsó árutelefonok
közé. Ők egyébként középre próbálták beárazni magukat, tehát pont egy kicsivel a Samsungék alá, Samsung Sonyék alá, viszont a egyértelműen a Xiaomiék fölé mondjuk.
Igen.
Szerintem Kínában biztos, hogy ez így lesz, viszont külföldön azért ez nálunk nem történt meg ez az őrület, hogy mennyire olcsón adták. Uh-huh. Tehát nálunk még a piacot nem rengette meg senki sem.
Nem.
Tehát nálunk még mindig szolgáltatókon keresztül árulják a telefont, és szerintem ez egy óriási korlátja annak, hogy ebből bármilyen nagy változás történjen, mert ugye az összes olcsón telefont adó cég a direct sales-szel oldotta meg részben azt, hogy olcsó volt. Uh-huh. És ameddig az emberek nem teljes áron veszik a telefont, ameddig szolgáltatón keresztül veszik a telefont, addig hát valami más stratégiát kell választani arra, hogy ez megtörténjen. Nem tudom, hogy mennyire van pont emiatt is létjogosultsága egy ilyen semmiféle üzleti modellnek nálunk. mert...
Hát vannak ugye, tehát a, például ugye a Wiley Fox, ami ugye Angliából indult, tehát egy angol telefongyártó, ugye azért beszéltünk itt is valamikor róla, vagy említésre került, mert ugye azt az egyébként számomra szimpatikus üzleti modellt végzik, hogy ők hardware gyártó, és a szoftvert ezt pedig a CM-mel iratják. Tehát vannak ilyenek, és ők is alapvetően a direct cél vonalat próbálják erősíteni, de hát nem tudom, meglátjuk, hogy ez a vonal, ez meg tud-e itt élni, szerintem... vagy működik-e. Az érdekes kérdés, hogy ugye azért elég erőteljesen, hiába Android portál, ugye mindenképpen az Apple-t, mint megemlítendő dolog, ezért meg kell említeni. Az Apple alapvetően ugye azért egyre erősebben próbálja a direct sales vonalát tolni, és ugye iPhone-okat a megfelelő Apple boltokba, az Apple online boltjába tudsz megvenni, és ezért látok ebbe egy elmozdulást, hogy kezdenek ugye nagyobb cégek is rádöbbenni arra, hogy tulajdonképpen mi is értékesíthetnénk a dolgot magunk.
Szerintem igen, gyakorlatilag mindenki jobban járna, kivéve a szolgáltatókat, tehát több maradna a telefongyártóknak, meg több maradna a felhasználóknak. Tehát nem is kérdés, hogy valószínűleg sokan szeretnék ezt csinálni, kérdés az, hogy meg tudják-e. Uh-huh. Azért ugye főleg Kelet-Európában nálunk, de egyébként máshol se, mondjuk Amerikát leszámítva talán, sehol a világon nincsen olyan megközelítőleg olyan e-commerce rendszer, mint Kínában. Tehát szerintem egyébként, sőt, Amerikában sincs. Tehát ez egyébként egy olyan dolog, amiben a kínaiak világás, hogy nem véletlen az Alibaba például többszörösét adja el mondjuk az Amazonnak.
Hát ez egy elég, ez ugye ez azért érdekes dolog, mert hogy ugye itt nekem mindig Kínával kapcsolatban ez a kettősség, ami a kedvencem, hogy ugye alapvetően van ez a zár dolog, meg amit te is mondtál, hogy ugye teljes kontroll és minden, és közben meg van Kínának egy ilyen, nem is tudom, egy másik arca, tehát hogy ugye amikor azt mondom, hogy fölmegyek, és akkor tulajdonképpen mindenből csúcs dolgokat meg tudok vásárolni olcsón, és ez valahogy olyan nem áll teljesen össze, de azt gondolom, hogy lassan már tényleg nincs olyan ember, aki ne hallott volna, vagy ne vásárolt volna már az Alibabáról, vagy bármelyik, ugye még 170 másik oldal létezik, akik egyébként hozzák ugye ezeket az árakat elég olcsón és elérhető mindenki számára. Te egyébként, amikor vásárolsz, akkor te vásárolsz ezeken a helyeken? Tehát, hogy
Kínában? Nem lehet másképp szerintem körülbelül.
Tehát vannak egyébként fizikai boltok?
Vannak, persze. Mondjuk egyébként pont most olvastam, hogy nem tudom én hány év múlva be fog zárni a kínai bevásárlóközpontoknak az X%-a, mert hogy annyira online fognak vásárolni az emberek, de azért most még nagyon erősek az offline boltok, de állítólag pont elektronikában gyakorlatilag már mindenki online vásárol szinte mindent Kínában.
És akkor tulajdonképpen a boltok átalakulnak már ezek inkább egy ilyen showroomra, és bemutató, megnézem, megtapogatom, azt és aztán fölmegyek az Alibabára, és megveszem.
Szerintem ez az üzleti modell lesz. Hát nem, nincs kristálygömböm, de...
Na pedig ez mindig jól jönne. A Kínában ugye kétfajta üzlet létezik, léteznek az egyre inkább ugye érkező kínai cégek, ami ugye Oppo és ilyesmik, és ugye létezik ez a kínai bérgyártás nevű történet, amiből ugye ezek a dolgok kinőttek. És ugye van egy ilyen, nem tudom, hogy ez kimondott vagy kimondatlan szabály, hogy ugye Kínában, hogyha valaki elvisz valamit, és ott legyártatja, akkor egyszer csak megjelenik egy második gyártósor, ahol aztán megjelenik annak a kínai verziója. A kínaiak erről az egész másolás kérdésről, erről mi ott a vélemény? Tehát, hogy van erről kimondott vélemény, vagy kimondatlanul ez csak egy olyan dolog, hogy ez nekünk jó lesz, és a család majd meggazdagszik, vagy a népköztársaság?
ha valakit bővebben érdekelek, én is erős csináltam egy videót. De a másolás, mint tevékenység nem egy... A tradicionális kínai kultúrában legalábbis nem egy megvetendő dolog. Tehát míg nálunk ez a eredetiség, és az, hogy én nekem van egy ötletem, és akkor abból én csinálok pénzt, vagy abból csinálok üzletet, ez a optimális módszer, ez Kínában egyáltalán nem így működik. Az oktatásuk se így működik, a tradicionális kultúrák se így működik, tehát egy csomó például a művészetben, akár a festészetben is tradicionálisan úgy tanultak festeni a kínai művészek, hogy leültek, megkapták a híres festőknek a művét, azt másod le pont úgy, ahogy van. Tehát tanuld meg, hogy ő pont hogyan festette.
Tehát sok Mona Lisa van Kínában.
Így van. És ez igaz mindenre. És például megkérdeztem a saját kollégáinkat, hogy miért csináltuk mondjuk az Oppo R7-esnek, azt hiszem épp az volt akkor kint, a R7-esnek miért csináltunk pont olyan weblapot, mint az iPhone-i. És akkor mondani neki, de hát ez így miért nem lehetett valamit egy kicsit másképp csinálni? Te nem? Tehát, és akkor néztek rám teljes értetlen izével, hogy miért csináltunk volna más? Tök jó az oldal, nem? Gyönyörű, szép. és tök jó. De nem pont ugyanaz, mert azért egy kicsit másképp forradnak a telefonok. Nem tudom, valaki látta ezt az oldalt, úgy néz ki, ugye, hogy ilyen fehér hátlap, és akkor mint hogyha egy esnének le a telefonok, és forradnak a levegőbe útközben, hogy görgetünk föl-lefe. Tényleg elképesztő, elegáns az oldal, meg minden, de nem, miért pont olyan volt, mint az Apple. És még egy-kettő ilyen példával találkoztam, ugye nem csak nálunk, hanem nagyon sok helyen, amire így el kellett könyvelnem az, hogy ők igazából tényleg nem érdeklik, tehát tényleg nem zavar őket, hogy valami le van másolva. Uh-huh. Tehát ott van a kezükbe egy olyan telefon, ami egyébként pont úgy néz ki, mint egy iPhone, csak három vonalat arrébb húztak rajta. Az azt jelenti, hogy jó. Nem? Hát az iPhone is jó, akkor ez is jó.
Aha.
Tehát ez egy nagyon más kultúra.
És említetted az oktatást, és nem tudok elmenni emellett, hogy mondtad, hogy ez az oktatás is kihat. Ugye nálunk úgy nőnek föl az emberek, ami egyébként szerintem egy elég rossz dolog, hogy bemegy, és az emberben egyébként benne van ez a másolás és a segítés dolog, hogy úgy tanulunk, hogy alapvetően ugye amikor a gyerek megszületik, akkor másolja a szüleinek, meg a körülötte lévő embereknek ugye a mozgását, így tanul meg járni, beszélni, és így tovább. És bekerülünk az oktatásba, és az oktatási rendszerünk viszont úgy van kialakítva, hogyha te másolsz, akkor ugye büntetve vagy, ne puskázz, ne másold le a másikét, ne segíts neki, ne súgj, és így tovább ugye ezeket mondhatnánk, és ez mindenképpen kialakul. Arra van rálátásod, hogy a kínai oktatás az hogy működik? Tehát, hogy ott ezek a dolgok, ezek hogy vannak kezelve? Ugye nálunk minden számonkérés központú, és ez a neked egyedül meg kell felelned a vizsgán című történet megy. Ebből adódik ugye ez az egész egoista állattá nevelés, már bocsánat.
Ez szerintem még inkább így működik Kínában. Ez a számonkérés része legalábbis. Az egész oktatásuk nagyon, nagyon versenyorientált elképesztően. Méghozzá azért, mert limitált hely van a jó iskolákban, és még inkább limitált hely van a jó egyetemeken, és központi felvételi rendszer van az egész országban, és elképzelheted, amikor mondjuk van az országnak három kifejezetten jó egyeteme, meg mondjuk 10 kifejezetten jó ilyen felső kategóriás gimnáziuma, akkor hány ember akar arra oda bekerülni?
Nem szeretnék ott felvételeket javítani.
Mind a gimnáziumi felvétel, mind az egyetemi felvétel úgy mondjuk, hogy egy pontszámot kapsz, tehát egy végpontszámot kapsz, és hogyha elég magas a pont, tehát a legmagasabb pontszámokat veszik föl X helyre, utána veszik föl oda helyre, amúgy stb. Tehát ez egy óriási, óriási ipar, ami az oktatás, tehát az, hogy hogyan sajtolják ki a gyerekedből jó pontszámot, és ugye ezen felül még az is van, hogy ugye egy gyerek van, és az egész, nincsen nyugdíjrendszer, Tehát az egész családnak a minden jövője az abban van, hogy ez a gyerek megtanulja ezt, amit meg kell tanulnia, és bejut-e abba az iskolába és arra az egyetemre, vagy nem. Tehát ha még te nem is gondolod, hogy fontos, a szüleid, meg a nagyszüleid, meg az egész izét mind addig tolják.
Addig sajtó, hogy te fogsz minket eltartani.
Belőled izé professzor lesz a nem tudom hol. Tehát brutális oktatási rendszerük van, és nagyon-nagyon versenyorientált, az biztos. A másolást inkább úgy gondolnám, hogy az, hogy hogyan tanulnak, tehát hogy hogyan van nekik leadva az anyag. Tehát nagyon sokszor van az, amikor újat kell létrehoznod, például szöveget írsz, akkor egyáltalán nincsen az megadva, vagy sokkal kevésbé fontos az, hogy annak a szövegnek hány százalékának kell, minden a te fejedből kell, hogy kijöjjön, és nem tudom micsoda. Tehát nyugodtan felhasználhatsz más forrásokat, sokkal kevésbé.
Tehát nincs az, mint ami nálunk, hogy a tanár kifakad, hogy ezt összemásoltad, és összeolóztad innen-onnan, hanem ez egy teljesen elfogadott dolog. Hogy...
Jobban elfogadott. Tehát így mindig tendenciákról beszélünk, ugye, de itt jobban elfogadott, meg jobban van az is, hogy mondjuk úgy tanulnak meg angolul, hogy addig olvasnak szövegeket hangosan, míg így belemászik a fejükbe. Tehát nem az, hogy te csináljál mondatot, az sokkal kevésbé fontos, mint az, hogy ismételd ezt a mondatot.
Mi az, amiben a kínaiak nagyon jók, és mi az, amiben nagyon rosszak?
Hát ez fogalmas kérdés. Szerintem elképesztő jól tudnak főzni. Én nagyon szeretem a kajájukat. Amiben nagyon rosszak, igényesség. Tehát olvastam erre, mielőtt kimentem egy ilyen könyvet, hogy mi fog engem várni Kínába, és bevezették ezt a fogalmat, hogy úgy hívják kínai csábudó, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt jelenti, hogy a különbség nem nagy. Mi úgy fordítanánk le, hogy majdnem. És a vicc abban, ez egy német ember írta, és azt mondta, úgy fogalmazta meg, hogy Németországban, hogyha azt mondta, hogy majdnem, akkor ez mit jön? Azt jelenti, hogy nem. Közel vagy hozzá, de nem. Kínában, hogyha azt mondta, hogy csábudó, az azt jelenti, hogy megvan. Majdnem ott vagy, tehát megvan. Aha. Tehát ez a...
Igen, egy elég erős nézőpontban egy különbség.
Tehát azért mi szerintem nem vagyunk annyira szigorúak, mint a németek talán, de azért sokkal közelebb állunk szerintem a német álláspontot.
Sokkal németebbek vagyunk, mint kínaiak.
Mint a kínaiak. És... Bár ez sok cégben, mint például egyébként az Oppo is, meg egy csomó telefongyártó, meg elektronika gyártó cégben, ez már nem feltétlenül látszódik, legalábbis a kész termékekben. Egyszerűen elképesztő sokat látsz olyat, hogy bemész egy luxus helyre, hotelbe, vagy akármicsodába, és így minden majdnem meg van csinálva. Tehát a fém dolgok nem fémek, a kő dolgok nem kövek, tehát így omlik a nem tudom micsoda, a sarok, tehát össze van ragasztva, de így kilóg a sziloplaszt alóla, tehát így, de ez egy nem tudom, nem mindenkit zavar, engem olykor az őrületbe tud kergetni az, hogy így majd, az összes ablak majdnem záródik például.
Na, hát.
Tehát ez egy, aha, engem ezzel a falra lehet kergetni.
Mi az Oppo-ban a legjobb és a legrosszabb?
Szerintem számomra, ami a legérdekesebb volt az Oppo-ban, az, hogy én, mint tech őrült, mennyire rosszul gondolkoztam arról, hogy hogyan működik az okostelefonpiac, és nekik volt igazuk. Tehát ez egy óriási tanulság volt számomra, hogy mi, akik minden nap foglalkozunk a telefonokkal, és erről írunk, erről olvasunk, erről beszélünk, van egy nagyon konkrét elgondolásunk arról, hogy mi tesz jóvá egy telefont, mi tesz rosszá egy telefont, mitől fog több eladást generálni a cég, mitől fog kevesebbet, és arra jöttem rá, hogy nagyon kevés köze van ahhoz, hogy valóban mit tesz sikeressé egy céget, és szerintem az Oppo-nak elképesztő szeme volt ahhoz, hogy meglátott egy-kettő óriási lehetőséget, és úgy, ahogy van, 100%-ig kiaknáztott. Tehát ez szerintem egy számomra elképesztő tehetség. Aztán, hogy mi a legrosszabb bennük? Fúha, hát részben ez, hogy nem olyan telefon gyártanak, mint ami mondjuk minket kielégítene, de ugye ez csak egy kisebb gond. Inkább arra gondolnék, hogy ez is előny, meg hátrány is. Nagyon rendszerezetlen a cég. Tehát, mint alkalmazott például, így mindenki mindent csinál, nincsenek fix
pozíciók,
vagy legalábbis nagyon dinamikusan változnak a pozíciók, nincsenek egy témához nagyon hozzáértő emberek, mert így nagyon dinamikusan folyik az egész. Tehát azt csinálja a cég, hogy nem új embereket vesz föl új megnyíló pályákra, hanem gyakorlatilag a saját embereit fölfele lépteti. Ami egy bizonyos szempontból nagyon csodálatos, mert ugye az azt jelenti, hogy te, mint alkalmazott, számíthatsz arra, hogy egyre érdekesebb karriered lesz. Másik szempontból viszont azt jelenti, hogy hát akit fölléptettek, az soha nem csinált még olyat, amit most kell csinálnia, és gyakorlatilag a cégben mindenki így van. Tehát
mindenki folyamatosan kezdő.
Igen, mert a cég nagyon nagy részben friss diplomásokat vesz föl. Mindenhova. Tehát a programozóktól a termék dizájnig, a marketingesek, szélszesek, HR-esek, gyakorlatilag mindenkit úgy vesz fel, hogy friss diplomás, azt majd kitanulsz. És nyilván vesznek fel egy-két menedzser, de sokkal kisebb arány, mint máshol.
Tehát inkább kinevelik.
És kinevelik, csak nem igazából nevelnek sokszor. Tehát például mondjuk oktatást nagyon keveset kapsz.
Evolúció, aki tud alkalmazkodni, az megmarad, a többiek meg kiestek.
Így van. Tehát ez volt számomra egy nagy kihívás, hogy azért sokszor voltunk úgy, hogy a jó indulat megvolt, csak a szakértelem nem.
Aha. Mit csinálnál akkor, hogyha a Samsung holnap azt mondaná, hogy Marci, itt egy jó állás Koreában?
Én mit csinálnék?
Aha.
Megkérdezem a barátnémet, hogy mit gondol róla.
De elmenni a Samsunghoz dolgozni például?
Ha olyan állás lenne, meg olyan helyen, meg olyan nem tudom micsodában, akkor elmenni.
Csak nem zavarna az, hogy koreai cég, és...
Összességében nem. Szerintem én a Samsungban nagyon tisztelem azt, hogy tehát volt egy, elkezdett nekik lefele indulni a szekerük a hegyen, és elképesztően gyorsan meglátták, és nagyon drasztikus változásokat raktak be a cégükbe, amitől úgy most ezt a felrobbanó zsdit leszámítva, szerintem
de ezt is egészen jól lereagáltak, amennyire
szerintem lehetett. Tehát én még ekkora céget ilyen gyorsan és ilyen jól reagálni egy veszélyforrásra, tehát le a kalappal ezelőtt.
És a HTC-hez is elmennél?
Lehet. Attól függ, hogy azért abban jobban belásna magam. Mert azért ugye ott az a kérdés, hogy egy év múlva meg lesz-e még az állásod, vagy sem. Elméletileg igen. Tehát ha hinnék abban, hogy ebből lesz valami, akkor igen. Ugye a HTC az tajvani cég. Szerintem Tajván a világ egyik legérdekesebb helye. Gyakorlatilag ott van Kína, mínusz a kommunista állam. Tehát gyakorlatilag...
Meg a sok majdnem.
Igen. Tehát gyakorlatilag ez így majdnem tökéletes ilyen szempontból. Ország, régió, akárhogy hívjuk. Ilyen szempontból biztos tetszene, meg hanem ezt lehetek nem a világ tetején levő cégeknél dolgozni, vagy meg az nem velük foglalkozni. Valami van abban, hogy a lentről föltörés az igazi.
Na, akkor reméljük, hogy legközelebb, amikor beszélgetünk, akkor már majd egy másik cégnek az izgalmas életét fogjuk megismerni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és mondom, bízom abban, hogy lesz még folytatása. És köszönjük szépen mindenkinek, hogy velünk voltatok, meghallgattátok az adást. Jövő héten valószínűleg a Google bejelentései lesznek a téma, de majd még meglátjuk, hogy lesz-e bármi meglepetés. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!